Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megkezdődött a Katolikus Karitász adventi adománygyűjtő segélyprogramja. A Tárjátok ki a szíveteket elnevezési akció célja kettős. Egyrészt szeretnék belopni az ünnepet a rászorulók életébe is, másrészt jótékonyságra ösztönöznek. A folyamatos tartós élelmiszergyűjtés mellett sokféle jótékonysági megmozdulást szerveznek a téli időszakban. Az 1 millió csillag a szegényekért elnevezésű szolidaritási napon gyertyát osztanak adományfejében, az angyalbatyú akcióban pedig bárki készíthet személyre szabott ajándékcsomagot nehéz sorsú gyermekek számára, és egészen december közepéig leadhatja az országos gyűjtőpontok egyikén. A 1356-os adományvonalon egy hívással 500 forinttal támogathatjuk a szervezet munkáját. A legszegényebb kis településeken élő gyermekek személyes kívánságai teljesíti idén karácsonykor is a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A Legyél te is csillagszóró címmel meghirdetett gyűjtéshez a 2000 névre szóló ajándékdoboz összeállításához támogatókat keresnek. Olyan jószívű adakozókat keresnek, akik képesek egy áruház alsó polcán is megkeresni az utolsó kéköves karatés babát, ismerik az ezerszínű ceruzakészletet, és tudják, hogy a lobogó sörényű lovacskák a legszebbek egy kirakón. A gyűjtésre a csillagszóró.mod@kukacmaltai.hu e-mail címen lehet jelentkezni. A karácsonyi ajándékok gyűjtése december 12-ig tart. Nemzetközi fejlesztés, humanitárius segélyezés, valamint a béke támogatás által kell biztosítani, hogy a válságövezetekben élők kiszámítható jövőt tudjanak teremteni maguknak, elhárítva ezzel az onnan érkező migrációs fenyegetéseket, jelentette ki az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár Brüsszelben. Azbel Trisztán, az Európai Unió tanácsának magyar elnöksége által szervezett a humanitárius segítségnyújtás, a fejlesztés és a békeépítés koncepcióját együttesen kezelő konferenciát követően nyilatkozott. Ezen túl számos adó nem, minden évben az előző éves átlagos infláció mértékével növekszik, ide tartozik a jövedékiadó, döntött a parlament. Jövő évtől nagyságrendileg 20%-kal emelkedik a cégautóadó, és a törvénymódosítás hatása a gépjárműadóban is jelentkezik. A regisztrációs adó is ezekhez a szabályokhoz igazodik, így január 1-től ezen adónem esetében is megszűnik a plug-in hibrid és hibrid gépjárművekre korábban alkalmazott adómentesség és adókedvezmény. Jövő évtől két lépcsőben emelkedik a gyermeket nevelő családok adókedvezménye, július 1-től majd 50%-kal, aztán 2026. január 1-től további 50%-kal nő a gyermekenként érvényesíthető kedvezmény mértéke. Lakás felújításra is fel lehet használni a szépkártyára utalt pénz egy részét, a munkáltató albérleti díjtámogatást is adhat. Adómentesnek minősül jövőre az önkéntes nyugdíjpénztári számlákon felhalmozott összeg lakás célú felhasználása. Aktív magyarok néven új zsebbel is bővül a szépkártya, az aktív életmód elősegítésére adhat a munkáltató havi 10 000 forintot. Január 1-től a munkáltató béren kívüli juttatásként akár havi 150 000 forintig, azaz éves szinten maximum 1 800 000 forintig albérleti díj vagy lakáshitel törlesztő részlet támogatást utalhat 35 év alatti munkavállalóinak. 2026 végéig továbbra is kedvezményes 5%-os áfakulccsal lehet értékesíteni az új építésű lakóingatlanokat, de folyamatban lévő építkezések esetén akár 2031-ig is alkalmazni lehet ezt az áfakulcsot. Kiemelt fejlesztési térség lett a Tiszató, a balatoni üdülőkörzet, a tokai borvidék, a budapesti agglomeráció és a Közép-Dunamenti régió után, tehát ez a térség is bekerül a 2014-ben elfogadott országos területfejlesztési koncepcióba, mondta el a parlamentben Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára. A kormány, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara együttműködése elengedhetetlen, hiszen közösen dolgozva lehet hatékony programokat kialakítani és a vállalkozói szektort érintő gazdasági kihívásokra megfelelő válaszokat adni. Ezt mondta az MT-nek Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke, annak kapcsán, hogy a napokban lezajlott az első tárgyalás Orbán Viktor kormányfő és Nagy Elek a kamara nemrég megválasztott elnöke között. A kormányzat által meghirdetett 21 pontos gazdaságfejlesztési programhoz kapcsolódva, a vállalkozások érdekeit szem előtt tartva, az MKIK egy 15 pontos akciótervet javasolt. Ezek között szerepel a vállalkozók adminisztratív terheinek csökkentése, a bérterhek mérséklése, a zöld és digitális átállás segítő fejlesztések támogatása, valamint a magyar cégek külföldi piacra jutásának elősegítése. Végül az időjárásról. A köd majd sokfelé csak lassan zsugorodik, eközben délnyugatról északkelet felé egyre vastagabb felhőtakaró kúszik fölénk, délután már csak az ország északkeleti harmadán lehet némi szűrt napsütés. Csapadék estig nem hullik, a szél mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 1 és 0, napközben aztán plusz 4-6 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Közt. Beszélgessünk mindennapjainkról.
Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Papildikó vagyok. Több témát is kínálok önöknek a következő közel egy órára. Beszélgetünk majd a Szapiencia legújabb képzéseiről, szó lesz a Bélapátfalvi Ciszterci apátság felújítási munkálatairól, mindezek előtt pedig Psenyecki Nagy Klára, a Regionális Egészségügyért Alapítvány kuratóriumának elnöke egy szombati programra hív valamennyiünket. Tartsanak velünk!
Olyan egészségnap, ami tulajdonképpen a férfiak egészségeinek a védelmében született, hiszen november a férfi egészség hónapja, és azt érdemes tudni, hogy a prostatarák, ha időben kiszűrődik, akkor az nagyon jól gyógyítható, 96%-ban gyógyítható, és ha viszont elhanyagolódik, akkor az nagy problémát okozhat. A fiúkat nagyon nehéz rávenni még arra is, hogy egy csepp vérből adjanak mintát, de hogyha úgy csináljuk, mint ahogy ezt most sikerült összeszervezni, hogy egy sportcentrumban, ahol ott vannak a különböző sporteszközök, fallabda, tenisz és minden más egyéb, akkor valószínűleg ez egy vonzóbb dolog, és ráadásul kitaláltuk a tulajdonossal együtt, aki helyet ad nekünk, hogy hívjuk meg akkor a hölgyeket is, és a hölgyeknek pedig meldaganatot és petefészekrák szűrést fogunk ugyancsak egy csepp vérből csinálni, és hogy már teljes legyen, akkor lesz vérnyomásmérés, meg cukormérés, meg pajzsmirigymérés, tehát hogy lesz egy komplex egészségfelmérés, plusz, hogy a gyerekeknek is legyen mit csinálni, ezért kézműves foglalkozás lesz még, játékok lesznek, tombola lesz, tehát egy ilyen igazi örömködő nap, amiben belefér az egészségmegőrzés is. Mindez november 30-án, szombaton.
Említette azt, hogy a hölgyek többet foglalkoznak talán az egészségükkel, ez most prevenciós jellegű, ez a szűrővizsgálattal egybekötött családi nap, de valóban ez a tapasztalat, hogy a férfiak elhanyagolják jobban magukat, nem figyelnek oda, csak amikor már probléma van, mennyire jellemző ma ez a társadalmunkban nőkre, férfiakra?
Sajnos eléggé jellemző. Ha azt nézem, hogy a kötelező szűrővizsgálatok, amit egyébként a társadalombiztosítás is finanszíroz, akkor azokat messze nem veszik annyian igénybe, mint amennyien igénybe vehetnék, egyrészt. Másrészt probléma van a azzal a törvényi rendelkezéssel, hogy túlságosan magas az az életkor, amitől szűrővizsgálatra hívják be például a hölgyeket, 40-50 éves kor a hivatalos határ, de egyre több olyan hölgy betegünk, gyógyulónk van, akit már 20 éves, 25 éves, 30 éves korban is érint ez a betegség, tehát lehetséges lenne még alacsonyabbra a korhatárt tenni.
Mik állhatnak a betegség korai kialakulásának a hátterében?
Hú, ha én ezt meg tudnám mondani, sok minden, sok tényező. Kezdve a környezetszennyezéstől az életmódunkig, ami egy túlhajszolt, stresszeltel életmód, ez mind-mind nehézség, mind-mind probléma, mind-mind olyan tényező, ami előidézheti a megbetegedést, de az étkezésünk, az étkezési szokásaink, a felelhető élelmiszerek a boltban. Szóval a szokásaink és ez a túlhajszolt életmód, ez nagyon-nagyon negatívan befolyásolja pillanatnyilag. És hát az egészségügy állapota. Tehát nehezen lehet bejutni szűrővizsgálatokra, nehezen lehet kontrollvizsgálatokat kérni, hosszú a várakozási idő. Az orvosok megteszik mindazt, amit lehet, de zsúfoltság van, ezt én sajnos nap mint nap látom.
Beszélhetünk egy picit a különböző generációkról, mert hogyha most azt nézzük, hogy túlhajszoltság van. Annak idején, én mondjuk azt mondom, hogy nagymamám fiatal korában, ezelőtt 70 évvel, ugyanúgy megvolt a napi ritmus, sőt, azt mondom, hogy fizikailag sokkal többen, sokkal megterhelőbb munkát végeztek, mint amit mondjuk az én generációm, a 40-50 éves korosztály végez. Mégis arról beszélünk, hogy más az életritmus, és sokkal nagyobb stressznek vannak kitéve ma az emberek. Miért?
Bizonytalanság. A nagymamája valószínűleg tudta azt reggel, hogy mit fog csinálni este és egész nap. Tehát megvolt egyfajta biztonságos ritmusa az életének. Megvolt a pihenés helye. Vasárnap nem mentek el dolgozni. Itt viszont a mi 50-es generációnk az vasárnap is. Meg nem teszi le a munkát az, akinek munkája van. Fél ötkor, 8-tól fél ötig, vagy a három műszakot a három műszak után, hanem bevállalja a 12 órát, bevállalja a másodállást, bevállalja azt, hogy esetleg nem teljesen szabályosan van foglalkoztatva, és akkor sokkal többet kell neki dolgozni időben. Hogy nehezebb, ezt nem tudom, igazándiból erre nincs rálátásom, de hogy régen nem volt ilyen, hogy azt mondták egy munkavállalónak, hogy holnap már nem kell bejönnie. Ma viszont ez is elég gyakran előfordul. Tehát ez mind-mind nehezíti. Nagyon sokan élnek kölcsönökből. Nagyon megterhel egy családot, egy lakásnak, egy háznak felépítése, kölcsön. Kölcsön van az autón. Ezeket fizetni kellene. De ha bizonytalan a munkahely, hogyan? Tehát ez mind-mind-mind stresszforrás. És ez így nagyon nehéz. Asszonyok elmehettek korábban nyugdíjba. Most találkozunk 60-70 éves pénztárosokkal a Tesco-ba, meg nagymamákkal az óvodába, akik elvállalnak még plusz dajka munkát például. Ezek nagyon nehezek. És az a egészséges ritmus, hogy most elmegyünk barátokkal kirándulni, hogy most játszunk, beszélgetünk, kiülünk a kispadra netántán, ez így hiányzik. Elszigetelődtek az emberek. A Covidnak az a hatása, hogy látom, hogy mennek a családok kirándulni. Erről legalább nem szoktak le, mert a Covid rákényszerítette őket. Nagyon-nagyon sok tényezős az, hogy miért élünk másképp. És akkor persze itt van a média is, ami borzasztó sok időt vesz el. Nagyon nehéz megtartani azt, hogy én most egy korlátot szabok, mert állandóan elvisz az újabb és az újabb inger. És ez bizony a pihenő időmből fog elmenni.
Van ebből kilépési lehetőség?
Jó lenne tudnom, hogy van ebből kiút. az önkorlátozás, de természetesen ez csak arra vonatkozik, arra a részére, amikor már a harmadik autót kell megteremteni, amikor már a nem tudom én milyen utazást kell megteremteni, de hogy az élelmiszert kell megválogatni, azoknak borzasztó nehéz ez a helyzet. Egy nagyon-nagyon szomorú válasz van egy részének az ilyen embereknek, hogy elmennek Magyarországról, és akkor ott próbálnak, ami persze nagy veszély, mert hogy a családok szétzilálódnak, hogyha a családfő odakint dolgozik, és nem tudnak találkozni, vagy az is veszély, hogyha talán megtalálják odakint a jólétüket, és akkor nem fognak visszajönni, pedig ők értékes emberek az országnak. Hogy mi ebből a kiút? Hát aki megteheti, az próbáljon egyszerűbben élni, de jobban élni olyan szempontból, hogy találják meg azokat a pihenési időket, amik nem nagyon költségesek, amik kirándulás, ami együtt vagyunk, beszélgetünk, társasjátékozunk, mesélünk, meghallgatjuk az idősebbek történetét. Uram, bocsánat, olvasunk, mert a könyvet sokkal könnyebb letenni, mint a Facebookot. Próbáljuk a belső nyugalmunkat megteremteni, ami nem azt jelenti, hogy most akkor teljes csenyugodt vagyok, hanem azt, hogy megpróbálok válaszolni az ingerekre, megpróbálom úgy, ahogy érzem ezt kifejezni, dühönkhetek is, sírhatok is, toporzékolhatok is, csak minél hamarabb próbáljam visszaállítani a belső nyugalmamat, a belső békémet, és ez viszont tanulható, hogy ne napokig daráljak magamba valamit, ami nem esett jól, vagy amit nem tudok megoldani, hanem próbáljak rá minél hamarabb, minél egyszerűbb megoldást találni. És akkor legyenek közösségek. A közösség az nagyon-nagyon fontos egy ember életében. Tartozzon valahova, ahol ventilálhat, elmondhatja a búját, bánatát, ahol segítséget kaphat esetleg. Nagyon sajnálom például, hogy a adójogszabályok miatt az, hogy kalákába építkezünk, az így teljesen kikopott, mert hogy segítettek egymásnak, és az is egy olyan fórum volt, ahol hasznosan töltötték az időt, és ráadásul jól is érezték magukat, még akkor is, ha nagyon keményen dolgoztak. És ez vonatkozik a mezőgazdasági munkákra is.
Messziről indultunk, de eljutottunk oda, hogy figyeljünk jobban saját magunkra is, adjuk lejjebb az igényeinket, figyeljünk oda egymásra, és hát onnét indultunk, hogy fontosak a szűrővizsgálatok. Erre lesz egy nagyon jó alkalom, szombat.
Szombaton, ez november 30-a, 9 órától, hát ameddig jönnek az emberek, és igénybe szeretnék ezt venni, és ez a Investport centrumban lesz, ami Frank Mária út 2.
Psenyecki Nagy Klárát, a Regionális Egészségügyért Alapítvány kuratóriumának elnökét hallották. Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat, méghozzá a fennállásának 25 éves jubileumát ünneplő Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola képzéseiről beszélgetünk Guba Andrással, a Főiskola Innováció és Hálózatok Intézetének igazgatójával.
Úgy gondolom, hogy a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola fennállásának 25 éves jubileuma okot adhat arra, hogy megálljunk egy picit, és számot vessünk azzal, hogy mi történt az elmúlt 25 évben, de főleg beszéljünk arról, hogy mennyire kell egy ilyen intézménynek haladni a korral, hiszen az egyházon belül, és hogyha azt nézzük, akkor ez is valamilyen formában egyházi intézmény, az egyházon belül az elmúlt 10-15 év során egyre nagyobb hangsúlyt kap a megújulás. Szükség van egy ilyen fiatal intézménynek a megújulásra, András?
Én azt tapasztalom, hogy nem nekünk van szükségünk rá, hanem hogy az egyházban, a kereszténységünkben történik egy változás. És hogy nekünk ezt a változást, vagy megújulást, ezt segítenünk kell. Hiszen mi egy oktatási intézmény vagyunk, ami a tudásával, a praxisával segíti mindazokat, akik megújulnak. És mit értek ezen? Például a Szapiencia Hittudományi Főiskola 3 szerzetesi főiskolából indult, amelyikben én is egyikbe jártam, ahol kizárólag a szerzetességre készülő fiatalokat tanították teológiára, hogy pappá lehessen őket szentelni. És ez a 3 főiskola egyesült, és akkor kérben nézett, hogy ennyi, amit csinálunk. És akkor kiderült, hogy más szerzeteseknek is van szüksége a papképzéshez, teológiára, sőt, a nővéreknek is van szüksége a teológiai oktatásra, sőt, az egyháznak is szüksége van arra, hogy a nem megszentelt életet élők is teológiai képzésben részesüljenek, sőt, hogy keresztény pedagógusok legyenek. És akkor kinyitotta a kapuit a Szapiencia, és azt mondta, hogy ez egy új szükség az egyházban, és akkor persze, abból, amit mi tudunk, abból forrásozon az, hogy ezek az igények, ezek a kérések, ezek választ kapjanak. És ez a tágulás tovább megy, hiszen világos, hogy egyre több keresztény vállalja föl azt, hogy ő a kereszténységéből forrásozóan szeretné azt a munkát végezni, amire hivatott. És nyilván az első ilyen réteg az a valahogy a segítő szakmák tudnak lenni, mert ha mi keresztények vagyunk, akkor egész más emberként látjuk a másikat, mint ha nem keresztények volnánk. Van valami tudásunk az emberről, amitől a mi segítésünk, még ha nincs benne Jézus Krisztus, más lesz. És ezért gondolom, hogy Szapiencia tovább halad abban, hogy kitágítsa azt a képzési palettát, amiben van, és képes legyen segíteni ezeknek az elhivatott embereknek.
Itt az Innováció és Hálózatok Intézet megalakulásával gyakorlatilag 3, ha jól tudom, akkor 3 új szak is indul, vagy indult az elmúlt években, szupervízor képzés, meseterapeuta képzés és az antalfai művészetterápiás képzés, vagy művészetterapeuta képzés indult el. Beszéljünk egy picit ezekről külön-külön, hogy kiknek szól ez. Ugye említette azt, hogy kinyitotta a főiskola a kapuit a civil felé. Mennyire ökumenikusak ezek a képzések, tehát csak elkötelezett hívő ember jelentkezik ide a Szapienciára ezekre a képzésekre, és mit akarnak ezek a fogalmak?
Megint csak visszamennék a kezdetekhez. A szerzetesség olyan közösségeket jelöl, akiknek van egy nagyon sajátos küldetése a világban, és ez a sajátos küldetés mindig valami társadalmi szükségre válaszol. Csak a magam rendjét mondom, én piarista vagyok, egy tanítórend, aki fölismerte, hogy a szegény gyerekek akkor tudnak boldog vagy reménytelen életet élni, ha képzésben részesülnek, profán módon is, például írni, olvasni tudnak, illetve ha a Jézusnak az örömhírét is az életük részévé tudják tenni. És akkor erre alakult az én rendem, hogy ezt megtegye. És ha ebben a szemléletben maradunk, akkor azt látjuk, hogy egy szerzetesi főiskolának föl kell ismerni a társadalom szükségletét, hogy hol kéne beavatkozni egy főiskolán, hol kellene segíteni képzéssel a társadalomnak. És ha azt mondjuk, hogy van egy bizonyos képzés, amivel tudunk segíteni, akkor az a képzés nem csak azt jelenti, hogy a mi majd katolikusok összeszedjünk katolikus embereket, akiket oda bedobunk, hanem ezt a szükséget felismerő összes embernek segíteni szeretnénk, annak is, aki nem katolikus. De nyilván nem fogjuk titkolni, sőt kifejezetten meg fogjuk mondani, hogy mi milyen emberről gondolkodunk. És mi olyan emberről gondolkodunk, aki Isten gyermeke, vagy képmása. És akkor ennek következményei vannak. Tehát egy ilyen találkozási hely lesz a Senki földjén, nem is keresztény, de nem is teljesen profán, hanem a szapiencia az lesz, ahova mindenki beléphet, egy kicsit kilépve saját magából. Tehát egy katolikusnak ki kell lépni a katolikusságába egy picit, hogy találkozzon azzal a világgal, amihez küldve van, és fogod találkozni olyanokkal, olyan emberekkel, akik szintén ezt a szükséget felismerték, de ők a, mondjuk a társadalomnak a, hát én nem tudom, hogy kell mondani, profán világából jönnek, de hajlandók közösen tanulni. Közösen tanul olyanokkal, akik meg a katolikusság kereszténységből lépnek oda a társadalom szükségbe. És ez egy nagyon-nagyon kitett helyzet mind a két oldalon, és nagyon mély találkozásokat tesz lehetővé, mert kihívja az igazságot, hogy kik vagyunk, és hogyan is állunk a világ dolgaival.
Ha jól értem, akkor itt azért az embernek egy nagyon erős, mély önismeretre, stabilitásra van szüksége ahhoz, hogy nyitni tudjon mások felé.
Én nem azt mondom, hogy szüksége van, hanem hogy ebbe gyakorlata kell, hogy legyen. Mert különben megborul egy kicsit. Hogy ezekben a segítő szakmákban nem is lehet másként részt venni, mint hogy saját magunkkal tisztában vagyunk. Igen, a karizmáinkkal és a határainkkal. És hogy ez alap. Említette ezeket a szakmákat, vagy a képzéseket, és akkor nagyon szélesen mondanék mindegyikről egyet, hogy itt van az antalfai művészetterápia képzés, az alkotásnak, a kreativitásnak az eszközével áll az emberek mellé, és hoz létre fejlesztő, gyógyuló helyzeteket, gyógyítási helyzeteket. És hogy ezt azért gondolom én nagyon izgalmasnak, mert a katolikus egyházunk hagyománya nagyon erős képi világot hordoz, amik annyira jók, hogy belső változásra hívnak. Az igazán értékes, súlyos képeink azok belénk ragadnak és működnek, és hogy ezeknek a segítő mechanizmusának a föltárása vagy bekapcsolása egy segítő folyamatban engem lenyűgöz. De itt van a meseterápia. Nyilván azt mondja, hogy a meséknek, a hagyományban kikristályosodott történeteknek, azoknak megint csak segítő, támogató, gyógyító, nevelő ereje van, és ezeket használják tudatosan. De hát nekem van egy nagy mesém, mint keresztény, a Biblia nagy meséje, amiről meg hiszen tudom, hogy hasonló gyógyító ereje van. Akkor miért ne találkozzon ez a két gyógyító szöveg? És akkor, vagy a szöveggel való foglalkozás. Tehát megint egy ilyen nagyon jó köztes terület, és aztán pedig utoljára hagytam a szupervizor képzést, ami az én életemnek egy fontos fejlesztő helyzete volt, és annyira segített, és segít nekem ez a szemlélet tanulási helyzetté tenni az életem minden mozzanatát, hogy azt gondoltam, hogy erre biztos mindenkinek szüksége van. Nyilván a katolikus egyházban nagyon sok segítő szociális intézmény van, ahol az alkalmazottaknak, vagy a munkatársoknak kötelező is, meg nagyon-nagyon fontos, hogy ilyen szupervíziós támogatásuk legyen. Tehát szükség is van rá, meg van egy ilyen elhivatottság is bennünk, hogy amit velünk tett, az jó, ha megtörténik mással is. És ezért hívtuk létre ezt a... És mellesnek nekem nagyon pioristás. Hát, hogy a tanulás van középen, és hogy mi ezt ajánljuk a világnak.
Tisztázzuk már magát a fogalmat. Én úgy gondolom, hogy rádióhallgatóink számára nem biztos, hogy egyértelmű, hogy segítő tevékenység, szupervízor, szupervízió. Vannak különböző segítő tevékenységek, foglalkozások, amelyek sokkal elterjedtebbek ma, akár a coaching, mentoring. Mi a különbség? Mit jelent maga ez a fogalom, hogy szupervízió?
Azt mondom önnek, hogy én nem akarom most arra válaszolni, hogy mi a különbség. Nagyon szívesen beszélnék a szupervízióról, hogy Szerintem van egy elemi tapasztalata mindnyájunknak, hogy a munkánk, a hivatásunknak a gyakorlása, az meg-megzökken. Valahogy nem minden úgy működik benne, hogy megálmodtuk, vagy ahogy azt gondolnánk, hogy ez zökkenőmentesen kellene, hogy menjen. Mert hogy annyira jó, amit csinálnak, miért nem működik? És ilyenkor kapkodunk ide-oda, hogy mit kellene másként csinálnunk, és akkor szerintem nagyon izgalmas föltenni mindig azt a kérdést, hogy oké, ezt most megtapasztaltam, hogy valamit megakadt, és hogyan válik ez a helyzet hasznomra? Hogyan tudok tudatosan valami olyasmit kihozni belőle, aminek a segítsége a legközelebb már ezt a helyzetet tudom kezelni? Hogyan válik tanulási helyzetté? És a szupervízió abban segít, hogy ez megtörténjen. Sőt, a szupervízió gyakorlatából mindenki egyre kompetensebb lesz abban, hogy ezeket a helyzeteit ne külső segítséggel, hanem a saját maga praxisából maga meg tudja úgy változtatni, hogy tanulási helyzetté tegye. És akkor nekem nagyon fontos, hogy van a kereszténységben nagyon erős szó arra, amit számomra a szupervízió jelent. Ez az a szó, hogy metanoia. A metanoiát megtérésnek szoktuk fordítani, de a metanoia azt jelenti szó szerint, hogy a gondolkodásmód megváltoztatása. Vagyis képes vagyok az eddigi elgondolásaimat a valóságról kérdésessé tenni, kérdésbe tenni, hogy ez jó-e vagy nem jó, hogy nem azért akadtam meg, mert nem a valóságot látom, hanem az elképzelésemet a valóságról. Nem téged látlak, másik ember, hanem azt a képet tartom magam előtt, amit megrajzoltam eddigi tapasztalataim alapján rólad. És lehet, hogy nem veled van baj, hanem az én rólam alkotott képedről. Szóval, hogy adjak esélyt a valóságnak, hogy olyan legyen, amilyen. És ahhoz néha el kell ezt engedni. És hogy ez tulajdonképpen a folyamatos megtérésre tanít a szupervízió.
Szíven ütött az első mondata, András. Azt mondta valami olyasmit, szóról szóra nem tudom idézni, de több eszem első személyt használt, hogy amikor hivatásunkban, munkánk során valami megzökken, és hogy erről tanulnunk kell. Én az utóbbi egy-két évben így egyházi emberkékkel beszélgetve, akár lelkipásztorokkal, szerzetesekkel, de civilekkel beszélgetve, amikor szóba került az, hogy tanulhatnánk saját magunkról, akkor én legtöbbször abba futottam bele, hogyha valami megzökken az életemben, akkor többet kell imádkoznom, és a Jóisten majd segít. És most hallok egy gyökeresen ellentétes dolgot, hogy nekem rá kell néznem arra, hogy hol van elakadás.
Nem gyökeresen ellentét, mert amikor imádkozom, akkor óhatatlanul azt mondom, hogy Uram Isten, én gondolom valahogy a világot, gondolom valahogy a jövőmet, gondolom valahogy, ahogy a dolgoknak kell lenni, és Jézussal együtt azt mondom, hogy oké, de legyen meg a te akaratod. Az azt jelenti, hogy képes vagyok elengedni azt, ahogy én a világról gondolkodom, és megnyílok arra, ami ezen túl van, kívül van, ami más. És hiszek abban, hogy ami feltűnik, az tőled jön, Jóisten. És nem csinál mást a szupervíziós. Az attitűd azt mondja, hogy én gondolom valahogy a problémámat, én gondolom valahogy az elakadásomat, és azt mondom, ájjájjájjáj. Tehát ez nem biztos, hogy pontosan igaz. Nem biztos, hogy pontosan így működik a világ, hanem teret engedek annak, hogy legyen másként. Ez ugyanaz a hozzáállás. És egy szupervizorként, nyilván, hogyha én egyházi emberként vagyok szupervizor, akkor óhatatlanul a helyzetet az Istenre bízom, hogy ő tűnjön föl. És én hiszek benne, hogy ő tűnik föl egy más megoldásban, egy más helyzetkezelésben. És hálás vagyok, hogy föltűnt valami más, ami előre mozdítja a dolgokat, mert hiszek benne, hogy az én Istenem az élet Istene. Az élet megmegy, fejlődik, halad, bontakozik, és termést hoz.
Rossz volt a megfogalmazásom, ez a gyökeresen ellentétes, mert valami olyasmit értek ez alatt, amivel szembesültem, hogy minthogyha egy jó Isten egy ernyő lenne, vagy egy nagy lepel, amivel elakadásokat, nehézségeket, problémákat be lehet takarni, föl lehet neki adni ezeket, és minthogyha azt mondanák azok az emberek, akikkel beszélgettem, hogy nem kell ezzel nagyon sokat molyolni nekem, hanem rábízom a jó Istenre, és majd csinál valamit. Ugyanakkor engem ez ütött szíven, ez a többes szám első személyű használat, hogy attól, hogy szerzetes vagyok, attól, hogy pap vagyok, igenis nem csak a jó Istenre kell rábíznom mindent, hanem magamnak is kell mérásnom abban, hogy mi történik velem az életemben, és a jó Istennel együtt kell reflektálnom erre, és megoldásokat találnom.
Én az előbb inkább azt szerettem volna mondani, hogy a jó Istenre való ráhagyatkozás szükségszerű velejárója az, hogy magamra nézek, a saját elképzelésemre nézek, és azokat észreveszem, és képes vagyok elengedni. Mert szerintem nem az a baj, hogy a jó Istenre hagyjuk, hanem az, ahogy erről gondolkodunk. Például az, hogy nekünk nem kell semmit csinálni. Pedig katolikusok azt mondjuk, hogy a jó Isten nélkülünk nem fog csinálni semmit. De nagyon durva. Nagyon-nagyon kemény. Tehát, hogy ránk épít, ránk számít. Ha én azt gondolom, hogy amit én csinálok, azt a Jóistenért csinálom, akkor Jóistenért csináljam. Vagyis képes legyek elengedni azt, ahogy én gondolom. Persze én úgy gondolom, hogy Jóisten csinálja, de ennél ravaszabb, ahogy mi gondolkodunk. Például ebben azt mondjuk, hogy én nem vagyok felelős. Nekem semmit nem kell változnom, nekem semmit nem kell másként csinálnom, nekem nem kell elgondolkodni rajta, hogy mit csinálok a másik emberrel, azzal, hogy így beszélek, vagy úgy állok ki, vagy úgy öltözöm. Szóval nem, nekem nem kell. Tehát, hogy épp az, hogy most nem tudom, hogy jó, de épp azt felejtjük el, hogy mi katolikusok vagyunk, mondjuk hiszünk abban, hogy a dolgok rajtunk is múlnak. És ha hiszünk, hát akkor rohadtul felelősök vagyunk minden pillanatért, minden gondolatunkért, minden cselekedetünkért, és persze, el kell ismernünk, hogy ezt lehetett volna jobban, vagy másként. És nem azért, mert rosszak vagyunk, bűnösök vagyunk, mert nem gondoljuk jól. Szerintem önnek is van tapasztalata, hogy előttünk a legyen, mert viselkedik valahogy, felháborít, hogy viselkedik, és akkor kiderül, hogy öt gyereke, meg a felesége balesetben most halt meg. Akkor egész másként látom én azt, amikor ő részeg, mondjuk, mint hogyha rendes családot látnénk mellette, akit tönkretesz. Tehát, hogy így az elképzelésünk nagyon befolyásolja az, hogy mi mit gondolunk arról, hogy mi történik. És akkor így is, mi gondoljuk valahogy, hogy a jó Istenre hogy kell ráhagyni dolgokat, de nem biztos, hogy jól. És ezért ezeket mindig érdemes mások segítségével fölülírni.
Miben más a szupervízor képzés a Szapiencián, mint más felsőoktatási intézményben?
Nem olyan sok felsőoktatási intézményben van szupervízor képzés, de hogy mi mire figyelünk? Nagyon figyelünk arra, hogy világos legyen az az emberkép, amit mi mögé gondolunk, mindannak, amit csinálunk. Ez azt jelenti, hogy mondunk valamit a keresztény emberképről. És hogy ez csinálódik is köztünk, tehát nem csak elmondjuk, hanem így az nagyon fontos, hogy ebben az emberképben nagyon fontos dimenziója az embernek a spirituális dimenziója, vagyis az, hogy van itt valami bennünk, amit a transzcendensre érzékeny. És hogy az általunk képviselt szupervízió szemléletnek egy természetes része. Erről lehet beszélni. Tiszteletben tartjuk mindazt, ahogy valaki erről beszél, de hogy beszélünk róla. Tehát ez nem egy olyan dolog, hogy bocsánat, ez már annyira személyes, hogy ezt nem szeretnénk. Ez így akár a közösségben, akár egyéni szupervízióban. Ez egy fontos téma, és nyilván szerintem nagyon fontos számunkra a kapcsolatiság, hogy az emberképünk az embert kapcsolatban helyezi el, kapcsolatrendszerben, és akkor sose gondoljuk, hogy önmagában érdemes látni magunkat, a klienst, a helyzetet.
Januárban indul a következő évfolyam. Kiket várnak erre a képzésre? Mennyire előfeltétele az a képzésre való jelentkezésnek, hogy valamilyen segítő szakmában jártas legyen az illető?
a segítő szakmában való jártasság nem fontos, de a felsőfokú végzettség fontos. Viszont elvárjuk, hogy legyen valamiféle története a saját magával való munkájának, amiről valahogy számot tud adni, és nagyon fontos számunkra, hogy találkozzon velünk. Ez a velünk azt jelenti, hogy csináljon végig egy elég rövid, de mégis meghatározott szupervízus folyamatot, hogy lássa, hogy mi hogy dolgozunk, és hogy milyen szemléletben dolgozunk. És hogyha ez az, amit szeretne a leírás alapján, akkor csatlakozzon hozzánk, ha nem, akkor segítünk keresni mást. És természetesen, ha valami hiányzik, akkor nem intézményesen elutasítjuk, hanem szeretnénk ebben a helyzetben is az érdeklődők mellé állni, hogy tudunk-e segíteni, majd pótolja ezeket, ha tényleg ezt szeretné. Mert fontosnak tartjuk, hogy ha valami elkötelezettség születik valakiben, az a végére járhasson.
Egy utolsó személyes kérdés. Önnek mit adott az, hogy találkozott a szupervízióval?
Én amikor elmentem a szupervízor képzésbe, szerintem volt egy nagy bizonytalanságom abban, hogy én ki vagyok. Guba András kicsoda. És mindaz, amit csinálok, akár a pérőstaságom, papságom, hitem, az most. Abban én hogyan vagyok. Magamhoz engedtem minden kérdést. Azt is, hogy ezek megkérdőjeleződjenek. A képzés végére eljutottam oda, hogy én az vagyok, aki, vagyis piarista szerzetes vagyok. Ahogy én egyáltalán vagyok a világban, az ez. Tehát nincs olyan, hogy van a Guba András, és van a szerzetesség, és ezt össze kell hangolni. Hanem magam számára is világos lesz, hogy bármit csinálok, annak ilyen szolga van. Szerintem még egy képzésünket nagyon izgalmas megemlíteni. Ez a gyerekvédelemmel kapcsolatos képzés. Nagyon érzékeny téma ez az egyházunkban. Rengeteg támadás ér, megvetés bennünket, és nyilvánvalóan magunkba kell nézni, és nagyon jó, hogy rátaláltunk a római Gregoriának, Szent Gergely Egyetemnek a képzésére, amit elhoztunk ide Magyarországra, és ennek a mentén tudunk olyan szakembereket segíteni, képezni, akik érzékenyek erre, tudnak segíteni abban, hogy ahogyan a fiatalokhoz állunk, az tiszteletbe tartsa az ő személyiségüket, érzékenységünket, illetve tudjunk segíteni azoknak, akik pedig ebben itt eltévedtek, és változásra, gyógyulásra vágynak.
Ez ma azért az egyházban egy nagyon kényes terület.
Igen, nagyon kényes, de nem baj. Éppen azt mondtam, hogy olyan területekre szeretne a Sapiens-e bemerészkedni, amik kényes területek. Semmiféle hevességgel, elítéléssel nem vegyítve tudjuk csinálni, és hálások vagyunk, akik jönnek szakembereknek, hálások vagyunk azoknak, akik ebben a képzésben részt vesznek, és mivel ez egy érzékenysebb, a gyógyulása se ma holnap történik, mi szívesen hordozzuk ezt a sebet az egyházunkkal együtt, és próbálunk megtenni valamit, hogy ez a seb tisztuljon, és gyógyulásnak induljon.
Guba Andrással, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Innovációs és Hálózatok Intézetének igazgatójával beszélgettünk. Maradjanak velünk, hamarosan Bélapátfalvára is ellátogatunk. Thank you. Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat, méghozzá Rudolf Mihály építész mesél nekünk pár percben a Bélapátfalvi ciszterci apátság felújításáról.
Bélapátfalva az egy megkerülhetetlen történet. 1234-ben a ciszterek itt megtelepedtek, Pilisből jöttek, Pilisbe pedig ugye Szitóból. Igen ám, de a történet hatalmas problémájuk is volt, ugye nem sokkal az építkezés kezdése előtt, tatárjárás után a kúnok leégették, sok-sok probléma volt. A lényeg, hogy a török űzés után már a ciszterek nem jöttek sajnos ide-vissza. Viszont akkor az Egri Főegyház megye javította ki azt az épületet, amiből a leírások szerint fák nőttek már ki. És hát a közeli kőbánya az mi volt? Az a kolostor volt. Tehát a kolostor romjaiból építették, foltozták be a templom kárait, a sok tűzvész és egyéb problémák okozta károkat. És nyilván ilyenkor mindig az van, hogy bizonyos kőanyagokat a környékbeli falvakba elvisznek különböző építkezésekre, épületekre, ólakra, mindenre. A 1730-as évektől Gróf Erdődi Gábor püspök volt, akinek az idején majdnem biztos, hogy Giovanni Battista Carlone volt az építésze, mert egyrészt olyan minőségben építette vissza a boltozatokat. Ezek a boltozatok úgy olyan gotikusnak néznek ki, de ez a barokkorban épült, és ez a legkevesebb olyan mester volt, aki ezt meg tudta csinálni. Carlone egyébként az egész vidékünkön, Egerben nagyon sok mindent épített, ugye az elődszékes egyházat is ő építette, Miskolcon a minoritáknak a templomát, de egész Debrecenig nagyon-nagyon nagy vehemens építő mester volt. Talán 1829-ben volt egy vizitációja, most egy nagyot ugrottam, egy 100 évet, Pirke László Jánosnak is, ugye azt tudjuk, hogy ő ciszter volt, novicius volt Lilienfeldben, és ezért amikor vizitációra ment az egész főegyházmegyét megismételendő, akkor különös hangsúlyt kaphatott a valamikori ciszter kolostor és a templom. A templom akkor plébánia templom volt, tudjuk ma már nem plébánia templom, hiszen 100 éve épült a településen is egy templom. Ez a mostani munka, amit végzünk, ez azért fontos, mert az utolsó nagy rekonstrukció részben 1964-ben volt, ekkor a templom belsején verték le az összes vakolatot, egyrészt kőkutatás volt, ezt egy nagyon nagy nevű, a Szakál Ernő nevű kőrestaurátor kutató végezte, és a szintén nagy nevű Rados Jenő professzor úr volt az akkori építész. Ha előtte a két háború közt a Lux Kálmán volt a szintén műemlékes és nagy építész, aki ezzel foglalkozott, ő a felvizesedett és málott külső vakolatokat bontatta le, és látták meg ezt az Opus Italicanus homlokzatot, a nyugati homlokzatot, ugye ez a sávos Olaszországból, Sienában, Orvietóban, mindenfelől ismert sávos, gyönyörűséges nyugati homlokzatot. A két háború közti vakolatleverések előtt egyébként egy reneszánsz vagy korabarok vakolaton lévő festés imitálta a köveket. Ez is nagyon érdekes. Ez csak annyit jelent, hogy a romanikában és a gotikában mindig kváderkövekből építkeztek, tehát nagyon precíz, a kőnek a hat oldalát nagyon megmunkálták, és alig használtak habarcsot. A török után jött a barokk, a barokkba pedig tudták, hogy úgyis mindent bevakolunk, mehet minden úgy, ahogy gondoljuk, az a fő, hogy gyors legyen az építkezés. És ez az ellentmondás most is látható, értőszem látja a templomon, hogy taktilis magasságban, meg a nyugati homlokzaton lévő, de a keleti szentélynél lévő kőanyag, tehát például a mi gádorfalnak mondjuk azt, ami a főhajónak a két oldalán, amihez tapadnak a mellékhajó, a déli gádorfal is, az északi gádorfal is, vélhetően még a régi, legalábbis a déli az biztos, az alatt lévő 4 oszlop is, és azok erősebbek is. Később a barokkban épült északi oszlopok azok gyengébbek. Ezeket az oszlopokat meg is erősítettük, ezt már az előd kivitelező elkészítette a terveink alapján. Megfúrtuk ezeket az oszlopokat két irányba minden kváder közt, és brucéveres megerősítéssel egy egységnek tételezzük most már azt a 3 nagyon gyenge pillért. Az előd kivitelezés az 2 évig tartott, a főegyházmegye megköszönte ezt a munkát, nem kívánta többé ezt a kivitelezőt foglalkoztatni. Most volt egy nagyon hosszú elszámolás az építtető és a kivitelező közt, és október elején mi már gondoltuk, hogy avval, hogy leszámoltunk és megvalósult az Egri Bazilikának a lebonyolítói munkája, és maga a bazilika rekonstrukció megvalósult, én bekopogtattam helynök atyához, avval, hogy eddig erre nem volt módunk, hiszen minden időnket lekötötte az Egri Bazilika rekonstrukciójának a levezetése, építészeti levezetése, de hogyha eddig nem találtak megfelelő kivitelezőt arra, hogy a Bélapátfalvi továbbépítés, a maradéknak a megépítése folyamatba jöjjön, akkor mi ezt lebonyolítjuk hasonló módon, mint az Egri Bazilikát. Az biztos, hogy ha mi most bonyolítjuk, akkor megpróbálunk kvázi téliesíteni. Nem fogjuk, valószínűleg csak nagyon-nagyon egyszerű temperálást fogunk bevinni a templomba, és csak azért, hogy a padozatokat meg tudjuk csinálni, még a burkolást nem. Viszont a padozatokra már, tehát a tömörített ajzatra, ez egy ilyen zúzott kő ajzat, erre már bevinnénk azt a sok-sok követ, ami ott most raklapokon ott van, és le van takarva fekete nájlonokkal, hiszen azok a kövek részben bányanedvesek, mert nemrég lettek ki bányászva, részben pedig takarás előtt, a nejlonozás előtt elég sok nedvességet szívtak magukba. Ezeket, hogyha még karácsony előtt be tudjuk vinni, és a nagyfagyokat megelőzzük, tehát a január-februári nagyfagyokat, akkor reménység szerint mindent meg tudunk menteni a padozati kőből, az új kőből. A régi köveket ugyanígy kell egy kicsit gyámolítgatnunk, azok talán, mivel ott nincs bányanedves, szó, mert 300 évesek, azokat csak mindig meg kell nézni, hogy jól le vannak-e takarva, hiszen majdan a műemléki erőírásoknak megfelelően, amit csak lehet, megpróbáljuk a régi kövekkel burkolni, viszont a főhajóba és a főszentélybe, valamint a déli mellékhajóba és a sekrestjébe, ott az építető feltétlen azt kérte, hogy egyenes padló legyen, sík padló legyen, és egy nagyon a régi padlóhoz nagyon közeli színű tarnaszentmáriai követ választottunk erre. Nagyon nagy feladat, hogy mit végezhetünk még a december-január-február 3-as hónapban. Már az elején téliesítünk, tehát azokat az ablakokat, amik az idők során betörtek, nem lehet visszazárni, ott mindent duplán nájlonozunk. Most elvégeztettük már a két mellék szentélynek a lefedését. Az északi mellékhajó és az északi kereszthajó közt valaha volt egy csigalépcső, ami felment egészen a padlásig, ez egy őrletes szép dolog lehetett. Analógiákat ismerünk Lilienfeldbe, Heiligenkreuzba, Zwettlbe, ha csak a közeli alsó-ausztriai területeket nézzük. Ezek a csigalépcsők gyönyörű architektúrák, csak ugye ezt már a barokk után nem építették vissza, hanem a barokk után már a barokk karzatot megépítették, addig nem tudjuk, hogy volt-e karzat, ha volt, akkor esetleg egy jelentéktelenebb fa karzat volt. Megépítették ezt a gyönyörű barokk karzatot és a barokk sekrestjét is, hiszen plébánia templomnak készítették ezt most már, és onnan egy hosszú létrával fölmentek, ez akkor abban a időszakban nagy valószínűséggel egy hosszú tölgy létra volt, most egy vas létra szolgál a padlásra való felmenetelre. Nekünk ez is nagyon fontos, hiszen statikai okok miatt a felső, a padlás részt vonóvasakkal kellett ellátnunk, már az ágyszerkezetet is. Ez is érdekes, nagyon sok kritikát kapunk, és kap mindenki, műemlékes építész, hogy hol lehet a régiséget megtartani, és hol kell statikailag erősítést belevinni. Ha nem viszünk bele erősítést, akkor avval játszunk, hogy esetleg tragédia történik. Mellékhajót a boltvállaknál vonóvasakkal láttuk el, és ezt nem hazudtunk, ennek a tárcsáit bemutattuk, a külső homlokzati megjelenése is van, és belül is van természetesen megjelenése, és fent a főhajó is össze van vonóvassal kötve, három pillére, ugye a négyezetet nem kellett, mert a négyezet az nagyon erős, és a nem látható padlásterekben, tehát a mellékhajók padlástereiben pedig szintén acélszerkezettel kitámasztottuk azt a háromszöget, ami a két vonóvas szerkezet közt van. Ez érzésem szerint sok száz évre megfogta a templomot, tehát hogyha különös olyan soha ne legyen nagy földrengés, akkor itt egyéb károsodás nem lehet. Nagyon fontos kultúrtörténeti szempontból is, építészettörténeti szempontból is mi az összes bejárat. Tehát van a konverzus kapu, van a főkapu, ez a két nyugati kapu, és van a holtak kapuja, az északi kapu. Ez már egy barokk kapu, míg az első kettő az gotikus. Hát az északi kaput oldjuk meg akadálymentes kapunak, és a két nyugati kapu az az eddig megszokott három előlépcsővel lesz majd értelmezhető. A templom a legfontosabb dolog, szerencsére a levédését, a pala fedést azt elvégeztük, felsőházás már nincs, bent pedig egy csatornát teszünk, és az a csatorna a falak mellé húzzuk, ott, ahol tudjuk, ott, ahol a régészet talált egyéb relikviákat, ott azokat a relikviákat kikerüljük, és ebbe Kulekavics lesz, hogy tudjon párologni. Egyrészt a templom hajóban feljövő talajpára, másrészt oda el tudjon menni, hogyha a padló nem engedi a kiszellőzését, akkor oda erre a csatornába el tudjon menni, és a Kulekavics köz tudjon menni. És ez a pára áramlás, ez ne a falba menjen bele, ezért egy egészen pici elektromos áramot vezetünk, egy fűtést teszünk, olyan, mint a csatornafűtés, és ezt mi napelemmel termeljük meg ezt a hőt. Templomnak a legszebb része az a négy rózsaablak. Üveglapra kasírozott alabástromkő lesz, tehát egy centis üveglapon egy egycentis alabástromkő lesz felrakva minden küllő közé, tehát a nagy rózsaablaknak az osztott küllői közé. És ugyanígy a három másik rózsaablak, tehát a szentélynél, meg a kereszthajó két végében lévő rózsaablak, csak ugye ott részben a szentélynél ott fából készül, tölgyből készül maga a körablak, ez egy körkereszt lesz. A másik kettőnél az egyik fa, a másik meg a meglévő fémet használjuk az északi oldalon. A templom mellett sokkal kisebb jelentőségű, de mégiscsak kell egy turistafogadó épület, és kell egy olyan többcélű épület, amibe sok minden történni fog. A turistafogadót azt eddig is ismerte az, aki volt Bélapátfalván, ott kellett jegyet venni, hogy megnézhesse a műemléktemplomot. A bővítményére azért volt szükség, mert a tornácára szeretnénk egy kőtárat berendezni, a falra szerelve. A pincéjébe is, most eddig nem volt hasznosítva a pince, csak lomtár volt, és a harmadik kőtár, az egy tanulmányi kőtár lenne, az pedig a több célú múzeum épületben lenne. Igazából a falak mellett, mint egy múzeum, azokat a berendezési tárgyakat tesszük be, amit a barokk templom bútorzatából nyerünk, és oda nem kívánunk visszatenni, egész egyszerűen azért, mert inkább a romanikát és a gotikát szeretnénk megjeleníteni a maga puritánságában. Egy gyóntatószéket szeretnénk bemutatni, mert nagyon szép 8 olyan gyóntatószék van, a többit azt a múzeumban tennénk bele. Háttal miséző oltárnak a felépítményét szintén ebbe az új múzeum részbe tesszük. A kép az nem fér be, mert az olyan magas volt, hogy eddig sem fért be úgy, hogy az ablakokat ne takarja ki, tehát eddig is furcsán volt feltéve az oldalfalon. A szentélybe fából készített, tölgyből készített szembemiséző oltár lesz, egy szintén fa ambóval és olyan fa ülő részekkel, mintha két stallum lenne, és a főpapi hármas szék lesz a tengelyben. A két mellékhajóba visszajön a gyönyörű Szent Imre barokkoltár. Az északi mellékhajóba eddig egy 19. századi, én úgy mondanám, hogy falusi templomokból jó ismert 12-1 tucat oltár volt eddig, ez a múzeumba kerül, és azt a puritán és a romanikához és a gotikához jobban illő, azt a barokk oltárfelépítményt tartjuk meg, amelyik sokkal inkább ehhez a helyhez illik. A hatóságok a karszvíz védelme miatt nem engedik, hogy parkoló legyen, tehát az eddigi parkolási rend az megváltozik. Lent a faluban, a temetőnél van egy nagy parkoló, onnan lehet felsétálni majd a romokhoz. Ez egy szép turistaút, illetve hát akadálymentes két darab parkolót megengedtek a karszvízvédők. A környezet egy picit meg fog újulni, tehát ahhoz képest, amihez szoktunk az utolsó 10 években, ahhoz képest azért egy rendezettebb, szép erdei környezet lesz, amiben egy nagy meglepetés a turistának, amikor elé áll ez a fantasztikus, szép műemléki tett, amit eleink valamikor ide építettek.
Rudolf Mihály építésszel Bélapátfalvára látogattunk. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Új témával legközelebb 2 hét múlva ugyanebben az időben várom Önöket. Ha tehetik, akkor is, és természetesen addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Kollégáim nevében is búcsúzom Önöktől, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Papildikót hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a